Cerván György, a Földművelési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára az aréna ma esti vendégem. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövid szünet előtt arról beszélgetünk, hogy az orosz embargó általában milyen hatással lehet a magyar agrárgazdaságra. Ez azért is egy talán fontos kérdés, mert hogy a legfrissebb GDP előrejelzés előzetes adatok szerint a mezőgazdaság teljesítménye szintén egy újabb időszakban jelentősen nőtt, 5,6%-kal emelkedett, hogyha jól idézem a KSH az adatait. Vajon az orosz embargó mennyire fogja visszafogni ezt a hatást a második fél évben? Lehet ezt már látni, becsülni?
Hát ugye ez a sok mindentől függ, attól is függ, hogy ugye egy évre meghirdetett orosz embargó, az valóban egy évig fog-e tartani, vagy ne hagyj Isten tovább. Én nagyon bízom benne, hogy inkább rövidebb ideig fog tartani, és diplomáciai úton, ugye az Unió és talán más országok is nagyon komoly energiát fordítanak arra. Tehát ez a válság, ez a probléma, senkinek se jó. Ez a gazdasági szankciók, abból mindenki vesztesen fog kikerülni, lehet azt számolgatni, vagy méregetni, hogy ki nagyobbal, ki kisebbel, de ugye senkinek nem jó, Oroszországot is beleértve, az biztos. Hát ezt a politikának kell majd eldöntenie, hogy meddig tart a dolog. Nyilván a magyar mezőgazdaság az exportorientált, sőt az egész magyar gazdaság exportorientált, ugye a keleti piacnyitását azt nem véletlenül terveztük, hiszen a magyarországi, most itt az agrár exportról beszélek, értékesítések 85%-a az Európai Unióba irányul, ugyanaz a helyzet a valamivel nagyobb része az import tekintetében is, és a több lábon álláshoz megkívánta azt, hogy nyissunk más irányba is, tehát kelet felé vagy a közel-kelet felé. Ebből a szempontból is igazán rosszkor jött ez az orosz embargó, de még egyszer mondom, én nagyon bízom benne, hogy a politikai bölcsesség fölül kerekedik, és megoldódik ez a probléma is. Tovább tudjuk folytatni a megkezdett munkánkat, hiszen például ugye a legutóbbi Omikron Oroszország volt a díszvendége Magyarországnak, az aranyősz kiállításon Magyarország megkülönböztetett figyelmet kapott, egyébként a miniszter úr, Fazekas miniszter úr éppen jövő héten hétfőn utazik Oroszországba, Fyodorov miniszter úrral, kollégájával fog találkozni és tárgyalni, illetve a Magyar-Orosz Gazdasági Vegyészbizottság, Kormányközi Gazdasági Bizottság is le fog ülni és tárgyalni, és hát én gondolom, hogy a lehetőségeket áttekintik. Nagyon bízom benne, hogy ez nem okoz nagyobb problémát. Az agrárexportunk 2012-ben, 2013-ban is rekordszintet ért el. Meghaladta 8 milliárd eurót, és az idei eddigi adatok, tehát első fél éves adatok is ezt a rekordszintet mutatják. Tehát jó esélyünk van, hogy megismételjük ezt a kimagasló teljesítményt, de ehhez nyilván szükség lesz az orosz piacokra is.
Ha már itt a GDP adatról említést tettünk, ugye, ha én jól emlékszem, akkor 2013-ban arról beszéltünk, hogy igazából a mezőgazdaság adta a GDP növekedésnek a jelentős részét. Most is ugye jelentős mértékben tudta növelni a teljesítményét. Meddig tarthat ez a emelkedő trend a magyar mezőgazdaságban? Vannak-e még tartalékok ehhez?
Valóban, tehát nagyon büszkék voltunk azokra a makrogazdasági számokra, amelyek azt mutatták, hogy az előző évi 1,1%-os nemzetgazdasági GDP növekedésnek a nagy részét a mezőgazdaság adta 0,9%-pontot, és most a mai számok éppen, a KSH által közölt mai második negyedéves GDP adók azt mutatják, hogy még erre is sikerült 5,6%-ot rátenni. Nagyon sokan mondták, hogy a tavalyi kiugró agrárteljesítményt szinte biztos, hogy nem fogja az idei évben a mezőgazdaság túlszárnyalni. Én nem ezek közé tartoztam, én folyamatosan optimista voltam, és a kilátásaink minden okot, minden alapot megadtak arra, hogy bizakodjunk abban, hogy ezt még lehet fokozni. Az idei évben remélem, hogy ez éves szinten is sikerülni fog, és az első fél éves kedvező számok folytatódni fognak, és hogy következő években, hogy mit lehet, én nagyon bízom benne, hogy a magyar mezőgazdaságnak az adottságai, potenciája kimondottan jónak mondható, már beszéltünk itt az időjárási problémákról. Nyilván van, amit majd ebből lehet kezelni, meg lehet oldani középtávon, hosszú távon, lehet, hogy van olyan része is, amit nem. De a magyar természeti adottságok, a termál vízzel való gazdálkodás lehetsége, a magyar gazdálkodóknak a tudása, a szaktudása, ez mind-mind olyan tényezett, nem utolsó sorban a kormány agrárpolitikája, bízom benne, meg a minisztérium tevékenysége, amely potenciális növekedési lehetősége, további növekedési lehetőséget biztosít az ágazatnak, az ágazat szereplőinek.
Hogy látja, mennyire indult el a magyar mezőgazdaság is az agrárágazat afelé, hogy minél nagyobb feldolgozottságú termékeket tudjon piacra vinni? Ha jól tudom, akkor a következő uniós ciklusban ez egy kiemelt célterület lehet.
Ez valóban így van. Egyebek mellett, amikor beszélünk az állattenyésztés, növénytermesztés arányáról, és hogy ezt javítani kéne az állattenyésztés javára. A másik ilyen dolog, amiről szoktunk beszélni, és én is mindig megemlítem a különböző fórumokon, hogy magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására kell törekednünk, hiszen a magasabb feldolgozottság az több munkát, több munkahelyet, nagyobb nyereséget jelenthet, mint hogyha alapanyagként vagy nyersanyagként exportálunk például. Történt előre mozdulás egyébként 2010-hez képest 2013-ra 6% ponttal emelkedett a félkész vagy a késztermékek aránya például az agrárexporton belül. Természetesen ezt tovább kell folytatni, és a most kezdődő új közös agrárpolitikai pénzügyi időszakban az EMVA, tehát a vidékfejlesztési, a kettes pilléres támogatásoknál, ugye említettem korábban, hogy az öntözés, fejlesztés az egyik prioritás, ezen kívül még a kertészeti ágazat, illetve az állattenyésztési ágazat fejlesztése, tehát a munkaintenzív ágazatok fejlesztése, és nem utolsó sorban az élelmiszeripari feldolgozó kapacitások fejlesztése, növelése. Erre részben a vidékfejlesztési alapoknál állnak majd rendelkezésre források, illetve sikerült elérni, ez egy nagy diplomáciai siker, hogy az operatív programok közül az úgynevezett GINOP, a gazdasági innovációs operatív programból mintegy 180 milliárd forintnyi összeg szintén élelmiszeripari feldolgozó beruházások növelésére fog szolgálni, tehát mindösszesen várhatóan több mint 300 milliárd forintnyi összeg fog a következő, most már 6 évben rendelkezésre állni élelmiszeripar fejlesztésére, és ez mind a munkahelyek növelését, illetve a magasabb feldolgozottság nagyobb érték, nagyobb hozzáadott érték előállítását szolgálja.
Melyek lehetnek a legfontosabb célágazatok? Tehát ahol ennek a pénznek a nagyobb része fog landolni, mert hogy ott látszik jelentős fejlesztési lehetőség?
Én úgy gondolom, hogy az állati termékek, tehát hústermékek lehetnek az egyik ilyen célterület, illetve a zöldséggyümölcs ágazat, konzervipar. Mindenféleképpen ez a kettő kiemelendő, hiszen az alapanyag termelésnél is ezt a két ágazatot akarjuk a munkaintenzív munkahelyteremtés miatt, munkahelyek növelése miatt elsősorban támogatni, de egyébként a feldolgozó ipar általában minden egyes területen nagyon fontos szóba jöhet.
Egyébként az élelmiszeriparnak a fejlesztése, tehát ez a fejlesztési program mennyiben alakíthatja át magát az alapanyagtermelést? Számítanak erre? Kell-e elképzelhető, hogy ugye az almáról már beszéltünk, hogy érdemes átgondolni, hogy kell-e vajon annyi ipari alma, és nem lehet ezt átalakítani. Máshol lehetnek ilyen hatások?
Hát ugye a termelés az nem önmagáért való, hanem piacra kell termelni. Tehát az alapvető dolog, hogy piackutatással kezdődik sok minden. Tehát és főleg, hogyha ugye más irányba akarunk nyitni, mondjuk a Közel-Kelet, ahol speciális fogyasztási szokások vannak, de más példát is tudnék mondani, Kínát, vagy a távol-keleti többi országot. Tehát az ottani fogyasztási igényeket be kell mérni, és akkor a mi feldolgozóiparunknak, hogyha ezt alapanyagba elő tudjuk állítani, akkor mondjuk a fűszerezés, vagy bármi egyéb tekintetben, ezt követni kell folyamatos piackutatással, felmérésekkel, és akkor van keresni valónk ezeken a területeken.
De egyébként ez kinek a feladata vagy felelőssége? Most igazából arra gondoltam, hogy nyilván a fejlesztések és a pályázatoknak a kiírásával, a súlyozásával, itt nyilván az adott kormányzatnak, az aktuális kormányzatnak lehet egyfajta szerepe, hogy befolyásolja nyilván az élelmiszeriparnak az irányait is, akár piac szerint, akár a feldolgozottság szerint, és nyilván ez az alapanyag termelésre hat. Ez kinek a feladata, hogy figyelj ezt? Ez nyilván ez egy hosszabb távú tendencia.
Így van, hát gyakorlatilag mindenkinek én szerintem az államnak a körülményeket, a feltételeket, a politikának a feltételeket kell megteremteni, és utána ezt apró pénzre kell váltani, hogyha zöld az út, és akkor jönnek a vállalkozások. Ebbe persze segíthet a kamara, hogy a vállalkozások megtalálják azokat a, meg a különböző érdekképviseletek, terméktanácsok, hogy a vállalkozások megtalálják azokat a partnereket az adott célországban, akikkel azután meg lehet kötni az üzletet.
Működik ez a rendszer egyébként itt a különböző szereplőknek a párbeszéde, akár egy ilyen hosszabb távú tervezésnél, akár visszakanyarodhatnánk az orosz embargó hatásainak a kezeléséhez is, ahol ugye egy viszonylag gyors beavatkozásra van szükség, valószínűleg mindenkinek a részvételével, akit onnan említett az imént.
Én úgy látom, hogy működik, illetve most már ugye a külügyminisztérium is külgazdasági minisztérium, tehát az egyik feladata az pontosan ennek a tevékenységnek az összehangolása.
Egyébként beszéltünk ugye már arról a beszélgetésünk első felében, hogy például az öntözés az egy olyan fontos terület lehet, amire lesznek uniós források, most az élelmiszeripart említettük. A 2014-20-as időszakban uniós forrásból a magyar agrárágazat milyen területen számíthat még jelentősebb forrásokra? Van-e még olyan, amiről nem volt eddig szó?
Hát ugye az mindenféleképpen jó hír, hogy a következő 7 év, ugye ebből a 14-es év az átmeneti év, következő 7 évben az előző 7 évhez képest több pénzt kap a magyar agrárium, a magyar vidék, 1,9 milliárd euró többletről van szó, ez árfolyamtól függően egy közel 600 milliárd forintos pénz. Ugye ennek egy része a közvetlen támogatásokon keresztül fog érkezni a magyar mezőgazdaságba, ha úgy tetszik, normatív alapon. A másik része pedig az a társfinanszírozott második pilléres támogatások tekintetében, tehát az a vidékfejlesztési forrásoknál jelenik meg, és a támogatások harmadik főcsoportja a nemzeti költségvetésből finanszírozott támogatások, ezeket ugye hazai pénzből fizetjük, unióval jóvá kell hagyatni. Itt is jó hírem van, hiszen kormánydöntés született arról, hogy itt jelentős emelkedés várható már 2015-től, és valamennyi támogatási forma fókuszába, ha úgy teszi prioritásként, a munkaintenzív ágazatok támogatása jelenik meg. A munkahelyeket szeretnénk az ágazatban megtartani, sőt növelni, és ebben a zöldséggyümölcs ágazat, az állattenyésztési ágazatok, vetőmagtermelés, ezek a meghatározóak, és a feldolgozóipar, amiről az előbb beszéltünk.
Ha jól tudom, akkor az uniós támogatási célok között szerepel mindezek mellett a fiatal gazdálkodóknak a támogatása is. Ez a jövő építéséről szól, vagy egy jelenlegi korosztályos problémát kell megoldani, ahogy nagyon sok szakmában ezt látjuk?
Ez egy nagyon nagy probléma, nem csak a mezőgazdaságban, de talán nálunk az egyik legjelentősebb, és nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban, sőt világszerte azt is megmerem kockáztatni. Tehát vonzóvá kell tenni az ágazatot, hogyha azt akarjuk, hogy a fiatalok ezzel foglalkozzanak, illetve vidéken maradjanak. Nyilván ehhez ösztönzők kellenek, tehát akkor fog foglalkozni egy fiatal ilyen dologgal, hogyha mondjuk vidéken az életminőség az elfogadható, vagy közel olyan szintű, vagy legalább olyan szintű, mint a városban, vagy ne adj Isten a fővárosban, mindenféle infrastruktúrális, kulturális, mindenféle szempontból. Másfelől meg ugye azt kell elérnünk, hogy jövedelmező legyen az a tevékenység, hogyha átlagos képességgel, szorgalommal valaki ezzel foglalkozik.
Melyik a fontosabb, bocsánat meg ön szerint, melyik a fontosabb a kettő közül?
Már a képesség és a szorgalom?
Tehát, hogy meg lehessen élni belőle, és hogy egyébként az életkörülmények abban a térségben olyanok legyenek, amik ott tartják őt. Nyilván nem azonos nehézségű a két feladat.
Nem
ezért
azonos
is
nehézségű, nyilván mind a kettő, azért mondtam mind a kettőt, mert mind a kettőt fontosnak tartom, de a jövedelmezőség talán az alap, és hogyha emellett még egy élhető vidék is van, akkor tényleg van egy ösztönző. Tehát éppen ezért Magyarország végig támogatta itt a kapreform során a fiatal gazdák kiemelt támogatását. Eddig is volt fiatal gazda jogcím a vidékfejlesztési forrásoknál, tehát ez egy ilyen pályázatos lehetőség volt, de most az új dolog az, hogy a közvetlen támogatásoknál is megjelenik a fiatal gazdák támogatása, bizonyos feltételekkel, bizonyos korlátokkal. A 40 év alatti pályakezdő fiatalok pályázhatnak erre jogcímre, és van egy felső határa, 90 hektárig lehet Magyarország esetében, az országonként eltérő, erre a plusz támogatásra pályázni. Ez olyan 67 euró per hektáros támogatás, plusz pénz lesz majd az egyéb támogatásokon kívül, ha úgy tetszik, ez egy címkézett pénz. És egyébként a visszatérve a kettes pillérre, egy tematikus fiatal gazda programot is szeretnénk majd, illetve az a miniszterelnökség kompetenciája lesz, de az előzetes tervek alapján egy ilyen elképzelés is van, ami azt jelenti, hogy megmarad a kettes pillérben is a fiatal gazdák jogcíme, támogatási lehetősége, és minden egyéb jogcím, ami itt szóba jön, például a kertészeti támogatás, vagy az élelmiszerfejlesztéseknél, lesz egy külön forrás, amelyre csak a fiatal gazdák pályázhatnak majd.
Ez azt jelenti, hogy ilyen nagy a baj, mennyi a fiatal gazdák aranyom a Magyarországon?
Ez azt jelenti, hogy tényleg szeretnénk, hogyha elmozdulás történne. Jelenleg egy olyan 4-5 ezer a gazdák, azon gazdák száma, akik fiatal gazdának számítanak, tehát még a 40 év alatti gazdálkodókról beszélek, tehát nagyon-nagyon alacsony. 176 ezer regisztrált termelő van, tehát van tennivaló bőven ezen a területen, ezért is örülünk annak a lehetőségnek, amit a kapreform kapcsán elértünk.
Ön szerint hogyan lehet azt elmozdítani, mert nyilván ezek már gazdálkodók, tehát ők már részben valamilyen agrárgazdasági szakértelemmel rendelkeznek.
Vagy most kezdenek gazdálkodásba.
Vagy most kezdenek gazdálkodásba. Ugye nem is olyan régen az agrárkamara elnöke egyebek mellett tett arról említést, hogy nagyon kevesen jelentkeznek az agrárfelsőoktatásba. Tehát lehet, hogy előbb is el kell kezdeni azt, hogy népszerűvé tegyék, vagy tegye valaki ezt az ágazatot? A fiatalok számára? Tehát nem csak aki már egyetemet végzett, hanem aki esetleg még pályaválasztás előtt áll.
Nyilván, és nem csak a felsőfokú agrár végzettségűekre van szükség, hanem középfokúra, technológusi szintű gazdálkodókra is szükség van. Tehát ez az új rendszer, én úgy gondolom, hogy kellő inspirációt ad ahhoz, hogy egy pozitív változással induljon ezen a területen is.
Mikorra számítson arra, most a személyes véleményét kérdezem, nyilván nem a kormányprogramban, nyilván van egyfajta terv vagy a terveikben, de mikorra számít arra, hogy ez látható lesz, tehát hogy számszerűen érzékelhető lesz a mozgás, akár a fiatal gazdák körében, akár mondjuk a pályaválasztás esetében?
Én úgy gondolom, hogy már jövőre, 2015-ben, már az új rendszerben, az új közvetlen támogatási rendszernek köszönhetően a fiatal gazdák száma már növekedni fog, azt én nem tudom, hogy mennyivel, néhány ezerrel, annak is örülnénk már, mert azért ez tényleg egy ösztönző rendszer, tehát 67 euró hektáronként plusz támogatás, 90 hektáros maximumot figyelembe véve, az egy komoly ösztönző arra, és egy komoly jövedelem kiegészítő támogatás, hogy sokan gondolkodjanak majd úgy vidéken, hogy akkor ő belevág ebbe tevékenységbe. Nyilván nem hátrány, hogy a családban van valaki, aki már korábban foglalkozott, vagy foglalkozik jelenleg is ilyen tevékenységgel.
Ha már itt a támogatásokról beszéltünk, változik a terület alapú támogatásoknak a rendszere, ugye 1200 hektár fölötti teljes támogatástnak az elvételéről van itt egyebek mellett szó. Milyen szakmai alapokon született ez a döntés, a változások?
Hát itt most bele kéne menni az unió közvetlen támogatási rendszerének a változásába, illetve hogy milyen alapon működik ez az egész dolog. Nem tudom, hogy attól tartok, hogy erre nincs időnk.
És nem is mindenki agrárszakember, tehát sok hallgatunk valószínűleg nem ismeri ezt a rendszert alaposan.
A lényeg az, hogy a tagállami döntési hatáskör a korábbi rendszerhez képest lényegesen megnőtt. Az azt jelenti, hogy nagyon sok támogatási elemnél a tagállam eldönthetett bizonyos dolgokat. Mondok egy példát. Önkéntes elem volt, tehát a tagállam döntött el, hogy alkalmazza-e a termeléshez kötött támogatásokat. Ez azt jelenti, ezek olyan támogatások, hogy nem valami múltbéli teljesítmény alapján jár bizonyos összeg, valami múltbéli referencia alapján, hanem az, hogyha valaki tárgyévbe X állatot tart, X darab állatot tart, akkor azután meghatározott összegű pénzt kap. Magyarországon a terméshez kötött támogatások aránya eddig mindössze 3,5% volt az össz közvetlen borítékunk, tehát a közvetlen támogatásra fordítható összegen belül, ez gyakorlatilag a különleges tejtámogatás volt. Ez a támogatási lehetőség tagállami, tehát jelen esetben magyar döntés alapján 15%-ra fog emelkedni 2015-től, ez durván egy olyan 60 milliárd forintot jelent, és a magyar gazdák ezt a fajta támogatást szeretik, ami a tárgyévhez köthető darabra vagy hektárra vetítve, ezt értik, ezt szokták meg, szemben mondjuk a nyugat-európai gazdálkodókkal. Tehát például ezt Magyarország döntött el, hogy ezt a támogatást maximális szinten kiaknázza. Az is eldöntés tárgyát képezhette, és most itt ilyen idegen szavakat kell használjak, amit megpróbálok majd magyarra fordítani, már tartalmilag, hogy bizonyos támogatási összeg fölött a támogatások egy részét elvonja, és milyen mértékben vonja el, vagy egy másfajta támogatás átcsoportosítást alkalmaz, amely Magyarország esetében a 30 hektár alattiaknak a kiemelt támogatását jelenti. Az egyik, amit először említettem, ez a degresszivitás, tehát támogatási összeg, ez egyébként 150 ezer euró fölötti támogatások részbeni vagy teljes elvonása. A másik pedig a redistribúció, elnézést kérek érte, tehát a közvetlen támogatások egy bizonyos hányadának átcsoportosítása 30 hektár alattiaknak. Eközött például döntenie kellett Magyarországnak. Ugye nagyon nagy vita volt, én már nem akarok újra vitát nyitni, mert a kormány döntött, de a lényeg az, hogy nyilván van előnye, hátránya mindegyik megoldásnak. Én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság szempontjából ez a bizonyos degresszivitás, tehát az, hogy 150 ezer euró, ami azt jelenti, hogy 1037 hektár, hogyha átszámoljuk, tól 1200 hektárig a támogatások egy részének, majd erre visszatérnék, hogy tehát nem az összes közvetlen támogatásról van szó, csak az alaptámogatásról, tehát 1037 és 1200 hektár között 5%-os csökkentése, 1200 hektár fölött 100%-os csökkentése. Gyakorlatilag ezt döntött a kormány, szemben azzal, hogy a közvetlen támogatások jelentős részét, ez akár 23% is lehetett volna, mondjuk a 30 hektár alattiaknak osztja ki, nem lett volna túlságosan hatékony valószínűleg, bár ezen is van vita. Én egy folyóiratban láttam két homlok egyenest ellenkező véleményt, egyik a negyedik oldalon volt, a másik az ötödik oldalon volt, ugyanerről a témáról teljesen ellentétes vélemény. Tehát itt olyan, ahol döntési kompetencia van, olyan döntés nincs, ami mindenkinek jó. De azt azért el szeretném mondani, és itt utalok vissza arra, amit az előbb mondtam, hogy ez a bizonyos támogatás elvonás, ez nem az összes közvetlen támogatásra vonatkozik, hanem az alaptámogatásra, ami szabszelven működik, tehát az egyszerűsített, jelenleg is működő teretalapú támogatás elvén működik. Az ezen kívüli közvetlen támogatásokat az 1200 hektár fölöttiek is teljes mértékben megkapják, például a zöldítés, ugye ez 30% az összes támogatásnak, a fiatal gazdák támogatási lehetősége, akit ez érint, illetve az előbb említett termeléshez kötött támogatást is, már aki érintett, mondjuk állatot tart. Azon kívül pontosan azért, mert ez a bizonyos támogatás elvonás az 501 néhány céget érint, ebből 300 olyan cég van, valamivel több mint 300, ahol komoly állattenyésztés folyik. Az ő segítségükre, illetve hogy a munkahelyeket meg tudják tartani az állattartásban, sőt növelni is tudják, nemzeti költségvetésből, alapvetően nemzeti költségvetésből a 180 milliárd forint a 6 évre, összesen pedig 212 milliárd forint plusz támogatást ad a kormányzat annak érdekében, hogy a munkaintenzív tevékenység, jelen esetben az állattartás az lehetőség szerint megmaradjon. Ennek ellenére persze lesznek olyanok az érintett cégek közül, akik rosszabbul járnak, de lesz olyan is, aki pontosan a nemzeti költségvetésből történő többlettámogatás megítélése miatt jobban fog majd járni. Tehát nagyon nehéz itt ezt igazságosan eldönteni, azonban azt is hozzá szeretném tenni, hogy történt az uniós jogszabályi keretek között egy átcsoportosítás a kettes pillérből az egyes pillérbe, 15% volt ennek a felső határa, tehát a vidékfejlesztési forrásokból a közvetlen támogatásokhoz. Ez azt jelenti, hogy mindenki, tehát az 1200 hektár fölöttieknek is az első 1200 hektára 12,6 euróval nagyobb támogatást fog jutni. Tehát ezt is figyelembe lehet venni. Azon kívül hát a kettes pillérből is lehet támogatásokat szerezni, majd még például állattenyésztés fejlesztésére, beruházási támogatásokra. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon bonyolult rendszer. Arra törekedtünk, még egyszer mondom, hogy a munkaintenzív ágazatokat ne sértsük. Ahol mégis sérülés történt a degresszivitás miatt, ott pedig jelentős kompenzációval, egyébként évi 33 milliárd forinttal nagyságrendileg próbáljuk ezt kompenzálni, illetve a munkahelyeket megvédeni, illetve újakat teremteni.
A beszélgetésünk elején, hogy beszéltünk időjárási hatásokról, szó volt az orosz embargóról, most pedig sokat beszéltünk uniós támogatásokról, és szó volt arról, hogy a GDP-hez jelentős részben járul hozzá továbbra is a mezőgazdaság. Nagyon röviden, talán egy mondatban ön hogy látja, mindezek a feltételek lehetőséget adnak-e arra, hogy ezt a fajta hozzájárulást, ezt a növekedési dinamikát a mezőgazdaság fent tudja tartani a következő néhány 3-4-5-6-8-10 évben?
Én úgy gondolom, hogy erre minden esélyünk megvan. Valóban itt az uniós támogatásokkal nagyon sokat foglalkoztunk. Tudom, hogy sokan vannak, főleg akik nem ezen a területen dolgoznak, azt mondják, hogy minek a támogatás. Uniós szinten is volt olyan opció. Tehát már az egy nagy dolog, hogy megmaradt a közös agrárpolitika. Hiszen amikor az agrárpolitika a 14-20-as reformjának a vitája megkezdődött, ez olyan 2010 környékén volt olyan opció, ami azt mondta, hogy nem kell támogatást. Ezt mondta egyébként Gyurcsány Ferenc is valamikor Davosban egy világgazdasági konferencián. Azért van az unió, tehát már az egy nagy siker, hogy van közös agrárpolitika, megmaradt a közös agrárpolitika, és még hogyha 11%-kal kisebb is az a forrás, ami rendelkezésre áll unió szinten a közös agrárpolitikára, de mindenféleképpen megmaradt, és ráadásul Magyarország ebben a 7 évben nagyobb szeletet fog kapni a támogatásokból, mint az előző 7 évben. Tehát azt említettem, hogy közel 600 milliárd forinttal abszolút értéken is nagyobb összegről van szó, de arányát tekintve is az eddigi 2-4-ről 3,2%-ra emelkedik a Magyarország közös agrárpolitikai támogatási aránya, vagyis a torta kisebb lett, de a torta szelet, amit Magyarország kap, ennek az aránya nagyobb lett, ez pedig azt jelenti, hogy az ország agrárgazdasági versenyképessége nemhogy nem csökken, hanem nőni fog. Élni kell ezzel a lehetőséggel.
Szerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára volt az Aréna. Ma esti vendégem, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.